Aratás ideje alatt olyan dolog történt, amit nem is álmodtam. A gazdám egészen megváltozott velem szemben. Olyan ügyesnek és munkabírónak bizonyultam, hogy nem volt szükség villást fogadni. Ketten aradtunk le. Amit a gazdám lebírt kaszálni, én felgyűjtöttem, kötelet fontam és kévébe kötöttem. Nagyon tetszett ez Kerekinek. Hát, ha még nem lettem volna olyan satnya. De a folytonos éhezés bizony nem segítette elő a növekedésemet. S emellé még az is járult, hogy tavasztól kezdve bármilyen étel alig állott meg a gyomromban, s így bizony nagyon vékony képű voltam. A baj onnan eredt, hogy egyszer egy nagy csupor nyers savót ittam meg süttyomban, s utána, amikor kimentem legeltetni a gyepen, vacsóskát és kígyóhagymaszárat ettem össze, rá meg nagyon ittam a zsombókok közül, aztán jól felfordtam a forró napon. Este felé már reszkedtem és izzadtam. Vacsorakor, mikor enni hittak, nem ettem, hanem ecetet kértem. Reggelre jobban lettem, de hiába utána egy hétig jóformán összekucorogva jártam. Mondom, az lett a következménye, amit már említettem. S ez csak aratáskor mondtam el a gazdámnak, mikor észrevettem, hogy becsülni kezd. A fejét csóválta csak, majd azt mondta, hogy megpróbál valamit. Lám csak. Hogy hasznot látott bennem, mindjárt a segítségemre sietett. Jó piros bort hozatott, s reggelenként egy ivó pohárral adott belőle. Hogy egy kicsit becsíptem, az nem volt nagy baj. Annál jobban dolgoztam. Pár nap múlva, ha szalonnát sütöttem, már nem jelentkezett a hányinger. Persze ő is jól járt, mert haladt a dolog. Éjszaka is arattunk, hogy a búza el ne peregjen, vagy valami jégeső meg ne nyomjon bennünket. És én fáradhatatlanul ott voltam a nyomában mindig. Bezzeg tudta aztán, hogy emberségesen bánjon velem. Hogyne? Egy villás bérét spórolta meg rajtam. Az a pár liter piros bor, amit megittam, mibe se került. Én meg a legkisebb jóságot is, amivel felém közeledett, a legnagyobb hálával tudtam visszafizetni. Az aratás második hetében bátran és kipróbáltam mentem vele csegéd mellé aratni. Ott is volt feles földje. Aratás után, mikor összehordtuk a gabonát és hozzáfogtunk a nyomatáshoz, én már olyan voltam, mint a szűcstű, hajtottam a lovakat a szérűn, itattam a jószágokat, fejtem, fordítottam az ágyast, mert hogy el ne felejtsem, lóval nyomattunk. Egész nap álltam a forróságot, a lovak rángását, éjjel a rostát hajtottam. Nagyon meg volt velem elégedve. Már ritkázta akkor a piros bor, de azért még olykor-olykor kaptam tőle egy-egy pohárral. Amikor szorgos és gyors munkát kellett végezni, egészen biztosan. Ágnes néni akkor tájban mondta is jó néhányszor nekem. Hogy a fene egyen meg te? De jóba lettetek bátyáddal, hé? De azért el ne árulj neki, mert megfojtalak. Mit ne áruljak el neki? Bámultam el. Azt, hogy hozzon a fene, azt egyél. Ragadott nyakon, s egyszeribe roppant nagy kedve kerekedett. A jó fene érti, hogy milyenek ezek, gondoltam, s végeztem a dolgomat tovább. Mikorra már majdnem befejeztük a nyomatást, engem újabb szerencsétlenségért, a fene se tudja, hogy miért, nem tágított mellőlem a sors bal keze. Nagyon nagy céljai voltak-e velem? Vagy csak játszott, s éppen én kerültem a keze ügyibe. Itt megjegyzem, hogy furcsán hangzik, de úgy van. Akkoriban nekem három nagy főnököm volt. Igaz, hogy azóta is azok maradtak a főnökeim, az élő Isten, a sors s a nagyvilág. A sors ellen igaz lázadtam és lázadok mindörökké. Isten elé néha leborultam, és leborulok maradéktalanul ma is, amikor már szinte kibírhatatlan az élet, a nagyvilágnak pedig fittyet hánytam még akkor is, és fütyülök rá, és fittyet hányok ma is. Én magam építettem a semmiből magamnak egy világot, ami majd csak a fejfám előtt hullhat széjjel. Erre a világra viszont a nagyvilág fütyül, az én harmadik és legsilányabb főnököm. De nem akarom egyik szavam a másikba ölteni, folytatom hát, amibe belekezdtem. Olyan forró volt a nap, hogy szinte azon csodálkozott az ember, hogy nem lobbant lángra körül a talló. Annak a napnak a reggelén 12 búza keresztet ágyasztunk be a szérűbe. A gazdám az ipától 2 lovat kért segítségül, hogy minél hamarabb elrugassuk a kis gazt. 4 lovat hajtottam hát az ágyáson. Tudnélik, az csak véletlenség számba ment, hogy a gazdám egyszer-egyszer 5-10 perce beállt helyettem az ágyasa hajtani. Azt is jobbadán akkor, amikor már csak csapatni kellett a megtört szalmát. Hát bizony, meleg volt. Az én híres, mezit lábaimat véresre dörzsölte a kalász. A lovak hasig jártak az ágyásban és bukdostak. Megjegyzem, a nyomtató lovakat hajtani külön tudomány. Soha nem szabad a lovat szembe hajtani a beágyazott gabonával, hisz nagyon sokszor megtörténik, az első fordítás előtt úgy is, hogy felbukik a ló. Mondom, szikrázott a nap, a lovak bugdostak, izzadtak és pőtyikéltek. Az ostort ugyancsak használnom kellett. A gazdám az új szalmabogja árnyékában heverészett, és oda-oda szólt nekem. Biztos tűket, te Pista! Máma, ha fené teszi a fene, akkor is 2 ágyasnak kell kimenni. És én bíztattam őket, és sóvárogva imádkoztam egy kis szélért, hogy egy-egy pillanatra megenyhülhessek. A lovak rángattak, erre-arra dülöngtem az ágyásban. Az ostorom pattogott ugyancsak. Egyszer csak az első pár ló nyergese kifordult, levágja a fejét, nyikhant egyet, s mint a villámlás kirúg, én meg, mint a facsutak, beledülök az ágyasba. Elsötétült a világ. Mikor magamhoz tértem, és rájöttem, hogy mi is történt, felállottam az ágyásból, szétnéztem. A 4 ló messzi, a gyepen rohant már a gazdám mezítláb, gatyaszárban lobogott utánuk. A rúgás a bal vállam gödribe ért, és az a karom erőtlenül csüggött alá, mintha rongyból lett volna. Kimásztam az ágyásból, a szűrűn körül akkorra már tyúkok kotyogtak, Ágnes néni meg szaladt felém egy veder vízzel, s mikor hozzám ért, minden teketória nélkül nyakon öntött vele. A rúgásról még csak annyit, hogy az meggyógyult. De a bal kezembe azóta időközönként visszatér a fájás. Akkor este Ágnes néni odaállt a rosta kerekihez, hogy legalább segít rajtam, amíg kijózanodik a vállam. Én meg kapartam a búzát és az ocsusjukat. A munkából, mint sérült, nem állhattam ki. Akkor megállott volna a dolog menete. Tudnélik, csak 4 voltunk: a rostás, aki etetett, a gazdám, aki kosarazta a pévás búzát a rostába, Ágnes néni, aki a rostát hajtotta, és én, aki, mondom, kapartam. Cimbola, avval a kis rúgással nem lehet ám félreállni, mondta a rostás is. Nem vagy, kisasszony, nem olyan finom a te bűröd, he? Egyen ki a fene, fejezte be jó akarólag. És én igazat is adtam neki. Tudtam, hogy a búzagarmada semmiképpen sem maradhat rostálatlanul. Azt is tudtam, hogy reggelre másik 12 keresztnek kell a szűrűn beágyazva lenni. Ágnes néni jól bedörzsölt egy denaturált szesszel a vállam, egy elszakadt delinkendővel bekötözte, s én kész voltam egy másik rúgásra. A szesz s a kendő azt jelentette, hogy megtétetett értem minden, ami lehetett. A további gyógyulás csak az én természetemtől függ, és függött is. Éjfélre Ágnes néni kidült a kerék mellől. A gazdám egy nagyot fut, s megállottunk. S fut Ágnes néni is. Szakadjon szit ez a rosta! Hát nem megpihenhetnénk, mondta, s beledült a garmada búzába. Ekkor a rostás odaszólt nekem. Na, te, játszasd meg egy kicsit a karodat, hajtsd! De ha fáj neki, kínlódott Ágnes néni, és megint hozzá akart fogni. Fáj, fáj, először, de aztán áttüzesedik. Úgy szokta az, vélte a rostás. Én tehát odaálltam a rosta kerék mellé. Elhelyeztem a lépést, hogy úgy mondjam, belefeküdtem a hajtókába, és megzörgettem a rostát. Először minden kerék fordulatlán nagyokat sziszentem, s a rosta zaja is kikihagyott egy ideig. De aztán a vállam csak ugyan neki tüzesedett a munkának, s a rosta egyenletes, monoton kelepeléssel szórta hajnalig a pívát és a port. Olyan formán éreztem magamat, mint Jack London északi kutyái, akik döglésig húzták a hám és a hámmal járó kín gyötrelmeit. Az ostorért és a korbácsért, és a pár darab szárított lazacért lógónyelvel húzva hűséggel, és nem foggal fizettek. Akkor éjszaka rájöttem arra, hogy annak tulajdonképpen úgy kell lennie, hogy én hajtsam a rostát. Mi a fene válhatik belőlem, gondoltam, ha ennyi kis valamitől is megretirálok. Bizony, hogy nekem nem szabad gyávának lennem, mert az a világ, ahol én élek, a gyávákat eltemeti. Mikor a fájás valami érzéketlen zsibbadássá halkult a karomban, egy-egy pillanatra olyan győzelmesnek és erősnek képzeltem magam, hogy szinte talpig megborzongtam bele. Áldottam a jó sorsomat, hogy nem retiráltam vissza a rosta keréktől. A munka és a fájás gyötrelmibe szinte beleidvezültem a közös paraszti sorsba, hogy íme megnőttem annyira, hogy most már nem kell félnem a világtól. Jó idő múlva Ágnes néni odaállt mellém, hogy adjam át neki a hajtást. Semmiet át nem adtam volna. Valami bolond mámor szállott meg, ha erőszakkal elvették volna tőlem a rosta hajtást, talán kifutottam volna a gyep közepére, és ordítottam volna. De erre nem került sor. Rostálás után zsákokba mertük a garmada búzát, s mire világosodott a hajnal, én verejtékesen, porosan, lilára dagadt vállal, de győzelmesen mentem a búzakeresztek felé, hogy mire kél a nap, újra beágyazzunk. S mire kelt a nap, újra csak én fogtam meg a négy ló kötőfékét, rendbe állítottam őket, ahogy a nyomtatáshoz kell, s az új ágyást jól megkarékáztattam velük. Csak most már vigyáztam. Feszesen tartottam a hajtókötelet, s a rúgóslónak oda-oda ostoroztam a hasa alá. Csúnya szokása volt ennek a lónak. Mikor már átizzadt a szérün, s a vékonya kihabosodott a melegtől, ha nem vigyáztam eltátott szájjal, szeme köziből jött nekem, hogy belém harapjon. A szemében rettenetes vadság égett, a két fülét lekonyította és nyerített. Bizony, Résen kellett lennem rúgásra és harapásra egyformán, ostorral ilyenkor hiába vertem, de az ostornyéllel eltaláltam az orrát, elágaskodott, aztán beleült az ágyasba. Sokszor az is megtörtént, hogy le kellett vezetni a szérűről, hogy fajjon és csillapodjon. Másként igen jó ló volt, sűrű és kemény. Lehetett hajtani éjjel-nappal, nem tikkadt ki soha. Vagyon az ilyen ló, tanítgatott a gazdám, ha majd néked is kell, ilyet vegyél. Az ilyen lóval a bákodból nem fogy ki soha a kenyér szalonna. Jó, jó, gondoltam, csak ne legyen olyan rúgós. Furcsa dolog, de úgy van, megfigyeltem, hogy embernél is, állatnál is, az, aki valamire való, minél megtalálható egy vagy más bolondéria. Az a kántor, aki jól tud énekelni, s mesterségében kiváló, iszik, mint a csap. A minden munkára kapható szilajember könnyen üt. A jó és tökéletes munkájú csizmadia hazudik. A jó bíró leginkább a legravaszabb, s a csendes, hallgatag ember orvadászni jár. S a lovak között a jó húzósak inkább a rúgósak. De azért nem rugott meg többé az ágyásban a ló. Akkor nyáron láttuk az üstökös csillagot az égen, s a gazdám a csillag láttán komolyan készült a háborúra. Érdekesen álmodta meg az én háborúmat azon a nyáron. Kinn aludtam a szalmabogják között, és álmomban láttam, hogy két puska meg kard jelent meg a nyugati égen. A puskák csövükkel lefelé csüngtek, és véreső folyt belőlük. A déli égbolton pedig megjelent három képes csillag, nagyok voltak és vörösek, olyanok, mint a nap, és szájuk volt és kacagtak, s a szájukból számok villámlottak ki, majd roppant csattanással pukkantak szét, leestek az égről, és elnyelte őket a föld. Arra ébredtem, hogy szál fölöttem a tetejezetlen bogja, a lovak a nyári jászolnál elszakították a kötőfék szárát, és belevágtattak az éjszakába. A kútveder felszaladt, s az avas kútgém ketté roppant. A nyomás közepén leesett az Isten haragja, s egy pillanatig reszketett bele a szérű. Azonnal talpon voltam, de megbotlottam a cserép korsóba, elvágottam, s a széttörött korsó egy éles cserepe felhasította a hasam. Bizony beáztunk a nyomtatással, medvét fogtunk. A lovakat reggel egy darab tengeriből hajtotta haza a csősz. Sok kárt tettek, s a kárt meg kellett fizetni. Ennyi nyavaják között nyomtatgattunk, de azért csak elnyomtattuk. Mikor az utolsó szalmabogjákat is belehelyeztük, és kötelet raktunk rájuk, hogy kész legyenek téli állapotra, eljött a nyár vég. A határ felszabadult, a gabonákat eltakarították, s a tallók mindenfelé virágoztak. S én rám következett a jó világ. Bármerre is mentem a tallókon legeltetni, mindenütt volt szérű, és mindenfelé volt tengeri. A határ két jó öreg csősze, Kenéz Lajos és Sípos László, nem mondom, néha egy kicsit morogtak is miatta. Azt ugyanis tudni kell, hogy ott, arra felé, nálunk, a szalontai határban íratlan törvény az, hogy két cső tengerit bárki letörhet bárkiéből és megsütheti. A csősz elnézi. A gazdag meg hát olykor nincs ott. Én is tudtam ezt az íratlan törvényt, és naponta bizony többször is éltem ezzel a törvény adta szabadsággal. Micsoda boldogság volt ez nekem. Nem éheztem soha, míg a gyenge tengeri tartott. mert hogy el ne felejtsem, mikor a vastagja munkát elvégeztük, az én állapotom visszazökkent újra a régi kerékvágásba, megint csak megszűkítették az én menázsimat, a heverő jószágét is. Úgy szokták különben, mert úgy gondolkoztak, ha nem szánt, vagy másmilyen igát nem húz, rágódjon péván. Bántam is én már akkor a szűkítést, hisz mondom, volt tengeri, s volt vadszeder a tallókon, annyi némely helyt, hogy mikor arra jártam, olyan lett a lábom tőle, mintha vérbe gázoltam volna. Aztán lassan előjövegetett az ideje, hogy tököt is lehetett sütni. Ez volt az én jó világom. A birkáknak is volt legelőjük annyi, hogy legeltettek volna akár két végről. Nem volt velük sok baj. Már a nagy melegnek is szűnőbe volt az ideje. Reggeltől késő estig jártam a tallókat, amerre nekem tetszett. Neki is fogtam hát a magam kedvtelésének ugyancsak. A tanyában, ha meghallottam, hogy hányódik valahol egy öreg kalendárium, annak az én kezembe kellett kerülnie. Egyszer egy szórádi tanyára tévedtem be, s ott felfedeztem egy öreg ládát a kocsi színben. Isten tudja, mikor tehették oda. Vastagon száradt rajta a piszok és a sok tyúkböttyentés. Na hát, ez ellen az öreg láda ellen történt az első vakmerő rabló támadásom. Muszáj volt feltörnöm, mert megsejtettem, hogy úgy van az, ami a sült tengeri és a szeder mellett nekem a legfontosabb. Este, amikor hazaszállottam, s a gazdám még már lefeküdtek, én nekilódultam a tallókon át a szórádi tanyának. Úgyse kell az senkinek, gondoltam a ládára, ha már oda kitették. Óvatosan a tanya alá battyogtam, hallgatóztam, mert hamis nagy kutyákat tartottak. De a kutyák nem jelentkeztek még akkor sem, mikor nagy óvatosan beléptem a kocsi színben. Kevés kenyeret kaptak, s oda voltak nyulászni. Vagy rosszabb esetben azt csinálták, amit én az éhség ellen, tengerit eszegettek. Mert tudni kell, hogy a tanai kutyák akkor is boldogok, ha már a tengeri éregetni kezd. Bizony, azok is élők, és élővel élnek. Búza kenyérrel, meg ki az Isten kegyőzne két-három éhes kutyaböndőt. Lennének azok a Krisztus köpenyegéről a réscsattot is megennék. Láttam elégszer ilyen tengeriző nagy kutyákat. Olyan csinnal és finnyásan eszegetik a tengeri csövekről a sorokat, hogy na, mint mikor nagyurak az evészet úri szabályai szerint halat csipegetnek. Elég az hozzá, hogy háboríthatatlanul pucoltam le az öreg ládáról az akkori kalendáriumok irodalmi véleményét. Aztán felnyitottam a tetejét. Nem volt bizaz, le se szárva, és elintárult minden szellemi kincs, amivel bőven ellátták a ringó kalászok rónáinak népét, hogy szellemi nívóját megemeljék, s horizontálisan magyar látását növeljék. Ott voltak az öreg ládában együtt Bojár Imre, Patkó Bandi, Sóbri Jóska, Angyal Bandi, Giuseppe, Rinaldo. Micsoda nekem való társaság, csorgott a nyálam, és mennyi öreg drága kalendárium tele Bastille rejtelmeivel, és Kari Gordon oroszlán vadászataival. A naptár rész holdjáratai közé megvolt, plajbászolva, nagy paraszti ákombákomokkal a virág üsző mennyegzője, a Firgisz koca hetedik házassága. A kielégítő eredményt is meg lehetett tudni, 9 malacsal. Aztán arról is hírt adott a bejegyzés, hogy az öreg szórádi 1898-ban 25 krajcárt kiadott drótszegre, 20-at ekevas szélezésre, és több efféléket. Szóval ráleltem a kincsre. Akkor este egy jó öllel ragadtam el belőle. Csend volt. Szórádiék aludtak, és nem vett észre senki. Másnap alig vártam, hogy legeltetni mehessek. Hát, hogy ne, hisz mondom, volt mit tegyek, és volt már egy könyvem, Petőfi, s mindezek tetejébe íme ott volt most már az öreg láda tartalma. Mert azt mondanom is felesleges, hogy azt egyedüli és kizárólagos tulajdonomnak tekintettem. Bizony, mert úgy gondoltam, hogy ha kellene a szórádiéknak, akkor nem rakták volna oda, ahol lefelé áll a tyúkok alsó része. Így jutottam hozzá a nyomtatott betűkhöz. 3 vagy 4 ízben is meglátogattam aztán a szórádi tanyát, s elemeltem a sok öreg kalendáriumot. Ám, nagy csomó lévén az irodalom, nem vittem be a mi tanyánkba, hanem egy közeli árokparton vermet ástam, s abba helyeztem el. Mert bizony még elgondolni is rossz lett volna, ha a gazdám meglátja a bécét. Semmiért nem bírt úgy feldühödni, mint azért, ha néha-néha olvasni látott. De azért nem azt kell gondolni, hogy kereki, amiért süket volt, buta is volt. Nem bizony. Mert bár sosem járt iskolába, olvasni jól tudott. Már felnőtt ember korában, amikor látta, hogy az élethez, a megélhetéshez okvetlen szükséges, vagy legalábbis jó a betűkbe való jártasság, hát egyszer kapta magát, egy télen palatáblát vett magának, és megtanult írni-olvasni úgy, mint a karikacsapás. Hogy hogyan csinálta, én itt nem tudok ráfelelni. Ő annak idején azt mondta felőle, hogy ez szóba került, hogy nem olyan nagy valami az egész, az ember nekidurálja magát, és már tudja is. És ő tudta. Sőt, még engemet is tanított. No, nem olvasni, hanem szemmértékre becsülni. Például, ha egy holt kaszálon végig gyalogolt, és megtekintette a gyep mineműségét, megmondta, hogy hány mázsa gyepszén a terem azon. A maga baja. S az, hogy ne csalódjon, megtanította számolni is. Szerettem volna látni azt a zsidót, aki be tudta volna csapni. Különben neki zsidó volt mindenki, aki pantallóban járt, ha 27-szer öntötték is fejére a keresztvizet. A magyar vagy másmilyen keresztény, ha pantallóban járt, ha úr volt, egy fél arasszal se járt közelebb hozzá, mint a zsidó, sem gondolkodásban, sem megértésben. Bizony, sajnos így volt. De én messze kanyarodtam a szórádi féle öreg könyves ládától. Visszatérek tehát hozzá. Bizony, hogy megszerezzem a sok könyvet, azontól számomra az élő világ nem létező valami volt csak. Semmi. Beleástam magam egy álomvilágba, ahonnan néha-néha csak a vágyaim sírtak ki. A körülöttem levő embereket és dolgokat úgy tekintettem, mint idegeneket, kik le akarnának valamiképpen kötözni, de én szállok, szállok, s hogy ők már engemet el nem érhetnek soha, rettenetesen gazdag lettem. Azt, hogy szórádiék keresték volna a könyveket, nem hiszem, legalábbis nem hallottam róla. Jó darabig nem is mentem arra felé. Akkorra határon, mint az a táj volt, azt könnyen meg is tehettem. A gazdám nem törődött, merre megyek. Neki csak az volt a fontos, hogy hizzanak a birkái. Nekem meg csak az kellett, hogy mehessek, amerre én akarok. És úgy a kép, ahogy nekem tetszik. Szinte túlnőttem azokban a napokban a sorsomon. Úgy éreztem, hogy ketté törtem azt a fekete igát, ami cseppenként fogyasztotta a véremet, és megbénította még a vágyaimat is. Az élet és sorsom, eme hirtelen jósága mellé még egy másik jóság is járult. Az, hogy Tímás Sándor újra megajándékozott valamivel. Egy nagy, ócska, zsíros pásztorkalapot adott. Szinte zöldes sárga volt már a régiségtől, és kemény volt és esőálló. Igaz, hogy kicsit lötyögött a fejemen, de én nem törődtem vele, bár a karimája széle a vállamig ért. Úgy néztem ki benne, mint egy hirtelen, megelevenedett madárijesztő. Tímás Sándor nevetett is rajtam, amikor a fejembe csapta. Az istenedet te betyárosan áll a fejeden, olyan divatos vagy, hogy mind beléd bolondulnak a jányok. Én jól tudtam, hogy csak gúnyolódik, de azért nem bántam, mert igaz, s komoly. Nagy vagyon volt akkor nekem ez a nagy kalap. Hát hogyne, mikor nem csak az eső és a forró nap ellen védett, hanem abba tejet is lehet fejni. Azon túl a szeder és a sültengeri mellé tejet is ittam minden nap. Volt néhány nagyobb tejű, jó tőgyű birka, s azokat bizén a tallókon meg-megfejegettem. Hát bizony Isten, úgy éreztem magam, hogy szerezhetek élelmet, ahogy tudok. Igaz, hogy ezzel a teivással nagy kellemetlenség is járt. A legyek ugyanis egész nap seregestül dongtak a tejért az én nagy kalapom felé. Este kimostam én azt mindig, mert féltem, hogy a gazdám megneszeli a dolgot. Ő azonban nem vett észre semmit, mert sokszor nagyokat nevetett a kalapon. De mit bántam én mindezeket? Én legeltettem, szedreztem, sütöttem a tengerit, s ittam naponta a tejet tovább. Megolvastam szakadatlan. Valami ösztönszerű érzés megsúgta, hogy a betűk valamikor még nagy szerepet játszanak az életemben. Nem lesz talán nagyon nagy hiába valóság, ha leírom, miként is néztem ki akkortájt. Mondhatom, nem valami tetszetős figura voltam. Ugyan mi is lehetett volna tetszetős rajtam, a két kis sovány fekete lapockám, a kerek kicsi konok fejem rajta a nagy avas tejszagú kalappal. Az olvasható szúnyog és bolhamárta oldalbordáim. Nyárszakán ugyanis a szegény emberfia spórol az ingel. Vagy a vékony, hosszú, csontos két kezem szára, rajta a fejéstől felnőtt két kezem fejemtől. Csúnya, görbe gyerek voltam. A két lábam szakadatlanul sebes volt, kikezdte a tors. Pedig eléggé megvastagodott rajtam a bőr, lám-lám, a nagyságos baloglacika nem úgy nézett ki, mint én. Annak kövér és gyenge volt a bőre, mint a harmat. Az oldalát nem rágta a bolha és a szúnyog. Se nem kellett neki lopva tejet inni a kalapjába, se gyenge tengerit csenni, hogy egyest egyen a hasával. De hát nem kellett neki vén kalendáriumokat se szerezni, hogy olvashasson. Minden megadatott neki az édes jó istenke, ami csak egy fehérbőrű úri gyereknek jár. Bizony, ismertem jól Lacikát. Sokat jártam hozzájuk szalontán az aradi úti kúriájukba tanítani az asztalukról lekerült étel maradékért. Medbiz neki szép, nagy kövérfeje volt, de az elemi iskolai tanulmányok iránt való buzgalom igen lassan keringett benne. Ám Lacika nemigen igyekezett megismerkedni semmiféle fejtörő dologgal. Tudta, hogy az úri állapot olyan valami, ami vita nélkül örökségként maradt fíról fíra. De még mennyire tudta? Mikor minden igyekezetem ellenére sem tudtam megtanítatni vele a leckét, elkeseredett, A könyvét ledobta, s azt mondta, mit érsz vele, hogy te jó tanuló vagy, mi lesz belőled? Te még gimnazista se leszel.
Bizony, sokszor eszembe jutott a Balogh Lacika szava.
Kivált azután, hogy a könyveket megszereztem. És ilyenkor mindig összerezzentem bele, hogy lám nekem gimnázium helyett. A hátamat kell tartanom a gazdám dühének, hogy arra írja fel az élet a reménytelenség fekete betűit. De az ilyen nekibúsulások után annál nagyobb erővel fogtam hozzá az olvasáshoz. Igen, mert én balga, csúnya kis fekete rigó, úgy gondoltam, hogy Rinaldóval, Karigordonnal, Hallilbennel, a sok ócska kalendáriummal legyőzhetem a gimnáziumot a magam erejéből. Tudtam, hogy bolond dolog, s tudtam, ha elmondanám ezt nem csak az emberek, de tám még a föld is felhasadna, hogy egy jót kacaghasson. Azt azonban nem tudhatta senki, hogy én mit határoztam el a legyektől dongott nagy kalapom alatt. Hisz mondom, csúnya, görbe, sovány kisgyerek voltam, akire annyit se adott senki, mint egy rossz sánta bogárra. Bizony, az én apám nem volt állami cserepár soha, de még a nagyapám se. Minden nap távolabb és távolabb hajtottam el legeltetni a birkákat a tanyától, s olyan helyre, ahol tudtam, hogy egész nap egyedül leszek. Annyira benne voltam a gondolatba, hogy legyőzzem a gimnáziumot, hogy nem is szerettem emiatt emberekkel találkozni. Hogyne? Talán, hogy eltöltessék velem a drága időt? Nekem sürgős volt az olvasás, minden áron tanulni akartam. Nem tudtam belenyugodni, hogy ott maradjak, ahol vagyok. Vártam mindig valami vakszerencsére, ami egyszer csak véletlenül belém botlik, kiemel a kezdődő kutya életből, és visszapenderít Balogh Lacika mellé a tanulópadba. Hiszen még nem múlt a végkép ideig a dolog, gondoltam. 13 éves voltam akkor. Valahol már említettem, hogy a gazdám sógorának bevallottam, hogy én költő leszek. Balga fejjel azt hittem, hogy majd a gimnáziumban megtanítanak. De egyelőre, mondom, azaz, hogy nekem véglegesen a szántóföld, a puszta és a rajta küszködő emberek voltak a tanáraim. Na meg, a rengeteg sok bécé. Igaz, volt a sok zagyvalék között egy csuda is. Tolsztoj munkája, a pénz átka. Aztán volt két más, érdekesebb dolog, két avatag versfüzet. Egyik a Geszti Kántor csokonai írásai, másik meg Vég Gyula várának, illetve Toronyi Tamásnak versbeszedett története. Ezeket ki is választottam a többi közül, meg egy vastagabb Rózsa Sándor történetet, és a Petőfi kötettel együtt elrejtettem jól a színpalláson a dögbőrök alatt nagy-nagy szerencsémre. Igen, mert a gazdám megsejtette, hogy sok könyvvel forgolódok, s egyszer elfogta rajtam az Ibirokkot. Nem mondom, hogy nagyon megvert, de azért még két nap múltán is fájlaltam szegletes lapockáimat. Csak azért szittam magamban a 10 körmit, hogy miért találja úgy el mindig a legfájdalmasabb helyeket. És aztán, hogy megvert, azt mondta, hogy ha el nem takarítom magam körül a sok haszontalanságot, majd lássam a következését. Én tehát összeszedtem a nagy csomó ponyva antikváriumot másnap, kivittem egy távoli szérűre, szalma közé hánytam és meggyújtottam. Már mikor mind elégett, és csak fekete pernye maradt az egészből, még aztán is sokáig ültem nagy keserűen a pernye mellett. Tán nem is annyira a könyveket sajnáltam, hanem azt szomorított, hogy a könyvek pernyéjébe belehullott a reményem is. Az, hogy gimnáziumba járhassak. Pár napra rá újabb csapás ért. Este ugyanis elfelejtettem a tejtől kimosni a nagy kalapot,
s ahogy elaludtam, s lebillent a fejemtől, Bigyó az öreg puli addig nyolta, addig fogalta a megsavanyodott avas posztót, míg egy öt koronyányi lyukat nem rágott a tetejébe. Ha fel nem ébredek, biztosan addig kóstolgatja, míg a karimáját is megeszi. Ennyi baj és kár tetejébe még az jött, hogy vége lett a tengeri sütésnek és szedrezésnek. A gazdám egy reggel kocsira hányta az ekét és boronát, és elmentünk egy hétre Vásáriba és Széperdőre szántani. Öt napig szántottunk Széperdőn. De nem úgy ám, mint ahogy azt a festőművészek elképzelik, mert tudnélik, a festők legtöbbször két bús lovacskát festenek, olyan meredek lábakkal, hogy szinte csodálkozik az ember, hogy miként tud végigmenni a barázdán. És nagy nyugalom, és csend, és béke honol az ilyen képeken, mint valami arany lakodalmas nagy tata arcán. A fenét nem éppen ilyen az. Van bizabban egy kis nyugtalanság is. Igaz különben, hogy aki csak messziről látta a szántást, a megszépítő távlatokon át, az még álmaiban sem tudja elképzelni, hogy mi az. Lehet azonban, hogy vannak ilyen boldog szántások is, és vannak, akkor én, az akkori Véznak is kölök, még ebben is szerencsétlen voltam, mert nekem ez másként adódott. Az első öröm, hogy én, a jelentéktelen kis cselédgyerek íme, komolyan beleavatkozhatok a nagy teremtésbe, hamar lelohadt. Az öröm növekvő kicsiny virágát a kegyetlen valóság csúnyán elhervasztotta. Mink ugyanis négy lóval számtottunk annak a rendes módja szerint, előre fogva. Jókor hajnalban már befogtunk, s én mezitlábasan, dideregve felültem a nyergesre, csak úgyni szőrin. Bezzeg, mire megtettünk 3-4 fordulót, már nem fáztam, inkább melegen volt. Zabtallót számtottunk, s az száraz és kemény volt, mint a vas, s az eke nagy darabokban szaggatta fel. A lovak egyenlőtlenül húztak. Hol az egyik, hol a másik ugrott neki, a hámnak, s az eke vakbarázdára szaladt. A gazdám gárunkodott, s igen sűrűn emlegette az Istent, az egeket, a földet, velem, s az anyámmal kapcsolatban. Én rémülten hallgattam az átkok záporát, pedig ha valaki igen, én már hozzá voltam szokva az ilyen féléhez. Mi lesz a vége ennek, jó Istenem? Gondoltam, és minden ügyességem előszedtem, hogy a lovakat jól hajtsam. Amíg a nap fel nem jött, s az idő fel nem melegedett, úgy, ahogy sikerült is a dolog. De aztán már az én ügyességem is tudományom teljesebb csődöt mondott, mint a legfortélyosabb zsidószatócs. A nap fel melegedett, a legyek és a bögyök dongták a lovakat, s azok ugráltak, pőtyikéltek, dűlt le róluk az izzadság, s a szántás két végén a forgóknál mindig belehágtak az istránkba, a kise fákba. Ilyenkor le kellett ugranom a lóról, és meg kellett igazítanom a hámot, az istrángot. A gazdám olyan iszonyúan nézett rám, mintha én lettem volna az oka az egész világ teremtésnek. Annak is, hogy emberek élnek a földön, s annak is, hogy olyan szára a zabtalló. A sikertelen munka miatt szinte könyv folyt a szemeiből dühiben. Se azelőtt, se azóta nem láttam embert ekkora indulatokkal sírni. Mikor egy-egy vakbarázdát csinált az eke, a négy félig megvadult lóval azonnal vissza kellett fordulnom, hogy azt kiszánthassa. Természetesen újra, meg újra az istránkba, meg a kisefába bonyolódtunk bele. A lovak rúgták, tépték a hámot, a hajtószárát. Ha oda csaptam az ostorral valamelyiknek, annál jobban. A fejüket szakadatlanul egymás nyaka alá dugdosták a légy miatt. hiába kiáltoztam rájuk, s az ostorral hiába próbálkoztam leverni róluk a bögyöket, mert nem ért bizonyos semmit sem. Az alattam levő ló néha úgy hozzádörgölődött a másikhoz, hogy majd szétmorzsolta a lába szárát. Délfelé a gazdám levetette az ingét, és fogcsikorgatva verte az ekét az acélkemény barázdába. Akkor már nem is káromkodott annyit, hanem minden hibánál 4-5 kilós száraz göröngyökkel dobált meg. És mindig eltalált, hisz ott volt a hátam mögött 3-4 lépésnyire az eke mellett. Mikor egy-egy ilyen ütés eltalált, szinte kongott belé az egész testem, s azt hittem mindig, hogy kiugadt a hátam. Délben félájultan szálltam le a lóról, és nem is ettem, csak fetrengtem a hátamon a kék daganatokkal a tallóvirágok közt. Este kifogás után mindig úgy rottytam le a kocsi mellé, mint egy darab fa. Zsibbat volt minden tagom, s a vacsorát rendszerint alvó szemekkel majszoltam végig. Utána még a lovakat megitattam, vizet vittem a korsóba, csak azután feküdtem le. Az egész testem tört volt a göröngydobálásoktól, és forró. S a már hűlni kezdő éjszakában bizony, ugyancsak borzongott a hideg. Rossz, fél szűr darab volt a takaróm, alábújtam, s alatta azonnal szinte ájult, álomtalan álomba merültem. Úgy annyira, hogy amikor gazdám hajnalban felvert, percekig szinte béna volt minden porcikám, és valami keserű csodálattal döbbentem rá, hogy jaj, élek, muszáj élnem. Ha talán az álom maga a pokol tornácára dobott volna, azt hiszem, még akkor is szívesebben merültem volna bele vissza, mint hogy elkezdődjön a nap szántással, legyekkel, átkokkal, és a hátam mögött fogcsikorgató gazdámmal. Azoknak, kik a szájukon, ecsetjükön, ceruzájukon viselik a népügyét, ajánlok egy 5 napos ízelítőt az ilyen szántásból, igen, de úgy, ahogy az én gazdám lépkedjen a hátuk mögött. Persze szeretném őket látni, mondjuk kórót vágni, répát egyelni, vontatni, rostát hajtani, gerebjézni, kaszálni, és de nem csak passzióból, vagy immelámmal, hanem rajta, míg csak pihegésben nem fúl a szúsz, és nem kezd harmonikázni a horpasz. Vagy úgy őszi trágya a hordáshoz, mint a napszámosok. Térdigálni a szarvasban, és villázni a ganét, de szaporánál, mert annyi csősz, puszta gazda segít, tiszt ispán, intéző lézeng olyankor ottan körül, hogy annak bizony a felese tréfa. És amondó vagyok, hogy ezt is meg kellene próbálni, nem éppen megvetendő dolog, s ami fő, nem hal bele az ember. Lám, én is élek, még minden mai napig. Igaz, hogy ott nem lehet ám álmodozni, szavalni, csokornyakkendőt kötni, kivasalkozni, s több efféle népboldogító cselekedeteket véghez vinni. No, de van ottan kárpótlás is, az életkörülmények, a táj, a sorsközösség érzéssel, a szuttyokban, az embertelenségben, a közös verejtékben, és leroskadásban bizony nagy ráhatással van az érző emberre, és kialakítja a lelkiséget. Ha a fönt említett szavalók elvégeznének ilyen gyakorlatokat iskolákban is, mindjárt nem történne meg az, hogy míg ők takarosan és szemérmesen egy-egy kis húst eszegetnek, addig a répa és kóró földek népeinek holmi kelkáposztát és sárga répák, dús, és Isten áldotta vitaminjairól beszéljenek. Nem bizony, mert a kelkáposztához némi szalonnácska is kell. A sárga répához meg éppenséggel dukál egy-egy kis kolbászféle is, vagy esetleg jó hozzá a májas hurka is. De csak úgy magánosan a két Isten áldotta zöldségféle vitaminja, egy kicsikét bizony vékony a villanyeléhez. És ezt tudnák akkor a parfümös és vasalt kioktatók is, s ha gyakorlatban nem is, de legalább elméletben ajánlanák a zöldségfélékhez, ha más nem, egy kis sózatlan szalonnát a paszú és a kolompírleveshez, mert bizonyos sors, s az élet nagyon jó és nagyon nagy mester. Az író se írná akkor, hogy tutul a szél, hanem azt, hogy fú, sivít, fügyöl, lengedez, már amikor milyen kedviben van. No, de félbehagyom egyelőre dicső fele barátaim oktatását, és visszatérek a szép erdei szántáshoz. Mikor az ötödik napon az utolsó barázdát is kiszámtottuk, faltak a lovak egy keveset, megitattam őket, aztán kocsiba fogtunk, és megindultunk Szalonta felé. A gazdám hajtott. Én nagyot sóhajtva vackolódtam el a kocsiderékban, és nem törődtem vele, ha a vesén kirázza is. Elaludtam. Arra ébredtem, hogy a gazdám beszélget valakivel. A két mező gyaraki csősz volt. Ott ültek a kocsi két oldalán. Azon egyezkedtek, hogy két lóval, kocsival fuvarba kék menni, csőzbért szedni. Én nem érek rá, mondta a gazdám, de itt ez a kölyök, majd ő elmegy. Azt úgy tudja hajtani a lovakat, kérdezte az öreg kenéz, az egyik csősz. Azt hiszem, tudja, megtanítottam, mondta a gazdám. Hozzám egyik se szólt. Én csak ültem a kocsiderékban, s bámultam, hogy a kerekek alól száll a port.